Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsöl téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megtartó Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén magasztaljuk Urunkat a 154. számú dicséret eléneklésével, amely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, Mózes második könyvének harmadik fejezetéből az első 8 verset olvasom, helyünket elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Mózes pedig őrizte az ő apósának, Jetrónak, a Midian papjának juhait, és hajtotta juhokat a pusztán túl, és jutott az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelent neki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látta, hogy íme a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? És látta az Úr, hogy oda ment megnézni, és szólította őt Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes! Ő pedig mondta, im hol vagyok? És mondta, ne jöjj ide közel, old le a te saroidat lábaidról, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. És mondta, én vagyok a te atyádnak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene, és Jákobnak istene. Mózes pedig elrejtette az ő arcát, mert félt az Istenre tekinteni. Az Úr pedig mondta, látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és szent lelkét ajándékozza nekünk, hogy megértve az ő akaratát, azt elhívve, azt szerint tudjunk élni. Így helyünkön maradva, szívünkbe csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy az elmúlt héten is velünk voltál. Köszönjük azokat az alkalmakat, amelyeken igédet hirdethettük. Köszönjük a gyermekheteket. Köszönjük, Urunk, hogy a felnőttek is egymással lelki módon beszélgethettek az igéről, és köszönjük, hogy te szent lelked által azt hirdetted. De köszönjük, hogy jelenlétedet, azt, hogy velünk vagy, másként is éreztetted velünk. Számtalan áldást, jó dolgot adtál, és minden siker, minden ajándék, minden figyelem, minden szeretet onnan felülről való te tőled jött ajándékként nekünk. De köszönjük, Urunk, hogy bűneinkre bocsánatot is miattad remélhettük, és egyszülött fiadért kaphattuk meg. Köszönjük, hogy a te jelenléted így is bizonyossá válhatott számunkra. Most szeretnénk kérni ezen az ünnepnapon, a feltámadás emléknapján vasárnap, hogy legyél úgy jelen közöttünk, hogy meghalljuk a te szavadat, amely a mi életünkre válasz, gyógyír, megoldás. Urunk, a te igéd lélek és élet tud lenni számunkra, szent lelked munkája révén. Ezt kérjük most, munkálkodj bennünk, add, hogy ne pusztán füleinkkel, hanem szívünkkel halljuk meg a te igédet, akaratodat, azt elhiggyük, és az változtassa meg indulatainkat, vágyainkat, szívünket, teljes életünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy cselekedd ezt meg nem csupán miértünk, hanem a te dicsőségedre kegyelmesen. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét hirdetem az ige szavával, mert megvan írva. Megtisztítom őket minden bűneiktől, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Amen. Énekeljük a 658-as számú éneket, mind a 6 versével, az első verse így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Jöjjetek, könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus azt jelentetted ki nekünk az igében, hogy a te szavad képes arra, hogy megítéljen bennünket, szívünk mélyére hasson el, ott minden vágyat, gondolatot a te igéd mérlegére helyezzen. De ugyanakkor azt is mondod, hogy formálsz bennünket azáltal. Hasznos a megjobbításra, feddésre, intésre, az igazságban való nevelésre, és minden jó cselekedetre felkészít bennünket. Kérünk, Urunk, hogy ha tapasztaljuk meg ezt mai napon is, szent lelked igéd által mutasson te rád, hadd lássunk meg téged, megváltónkat, és ezáltal hadd változzon meg az életünk. Kegyelmedben bízva kérjük, cselekedd ezt meg csodálatosan. Amen. Istenek hozzánk szóló igét a már előfelolvasott ige szakaszból olvasom, Mózes második könyvének harmadik fejezetéből a második vers végét. Íme a csipkebokor ég vala, de a csipkebokor meg nem emésztetik. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor Isten megjelent az ősatyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Józsefnek, legtöbbször ezt olyan módon tette, hogy azok őt még jobban megismerjék, valamit megtudjanak ő róla. Mózeshez, mint tudjuk jól, egy égő csipkebokor közepében álló küldöttön közben járon keresztül szólt. A Szentírás angyalnak is nevezi őt, de az angyal szót tudjuk jól, hogy küldöttet is jelent, és mivel a későbbiekben Mózes sokszor nevezi ezt a küldöttet Istennek és Úrnak, azonosítja őt magát vele, ezért bátran vallhatjuk mi is, hogy ez a küldött maga Krisztus volt. A legtöbb igemagyarázó is így véli. De mit akart Isten Mózesnek az égő csipkebokor képével üzenni? Tudjuk jól, néhány istentiszteleten elhangzott már, hogy az íme szó rámutat nekünk az igének még lényegesebb mondani valójára, aminek különösen is figyelnünk kell. Itt is szerepel egy ilyen, ami rámutat ennek az egész látomásnak az egyik lényegére. Ez pedig így hangzik, íme a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik. Ennek a mondatnak három üzenetét szeretném a mai igehirdetésben kibontani, de előtte röviden szeretném azonosítani a látomásban szereplő dolgokat, mert bár fizikailag is Mózes látta a bokrot és az égő tüzet, de több volt a jelentés ennek a látomásnak, mint maga a bokor és a tűz. Valamire rámutatott még. A tűz, még hogyha gyakran pozitív dologként is beszélünk róla, amivel fényt és meleget ad, jelen esetben mégis az egyik legpusztítóbb erőként jelenik meg. Mózes azon csodálkozik, hogy a tűz nem emészti meg, égeti porrá és hamuvá a bokrot. A tűz tehát jelen esetben negatívumként jelenik meg. A csipkebokor pedig egy jelentéktelen növény, a pusztában gyakran előforduló alacsony növésű bokor volt. Nem egy szép cédrus vagy tölgyfa, amelynek a termete azonnal az ember figyelmét elvonja és csodálkozik, hogy milyen szép, hatalmas növény. Egy kicsiny, jelentéktelen dolog. Mit szimbolizálnak? Könnyen megértjük azt, hogyha tudjuk, hogy milyen helyzetben volt Isten akkori népe, Izrael abban az időben. Izrael történelmi léptekkel nézve még fiatal, létszámára nézve pedig a többi nagy ősi néphez képest, mint például az egyiptomi vagy az asszír, még kicsiny volt. Olyan, mint a csipkebokor a nagy fák között, alacsony, jelentéktelen. És ez a nép éppen nagy megpróbáltatás közepette volt. Rabszolgasorsra jutott Egyiptomba, sok kint fájdalmat, megaláztatást kellett elszenvednie. Ezek tükrében megértjük tehát, hogy az égő csipkebokor magát Isten népét szimbolizálja, a tűz pedig azokat a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztül kellett mennie. Nézzük meg, hogy ennek fényében, hogy mit is jelent az ige, hogy ez a csipkebokor égett, de nem emésztetett meg. A csipkebokorról szóló első megállapítás az igének az, hogy ég. Azaz Isten népére vonatkoztatva tudjuk jól, ez azt jelenti, hogy szenved. Mitől szenved Isten népe? Mitől szenved az ember? Számtalan dolgot tudnánk magunk is felsorolni. Például szenvedhet külső elnyomó hatalomtól, mint akkoriban az egyiptomi néptől, vagy napjainkban nagyon sok közel-keleti országban a keresztényeket üldöző államhatalomtól. Aztán szenved Isten népe, és kicsikét már közelebb is hozzuk ezzel magunkra, a saját életünkre a szenvedést, a saját bűneitől, a saját erőtlenségeinktől, vagy akár fizikailag is, betegségtől, vagy nélkülözéstől. Szenvedhetünk a kicsinyhitűségtől, a reménytelenségtől, a tiszteletlenségtől, hűtlenségtől, a bálványoktól, vagy az elvilágiasodástól. Isten népe lángban ég. A hitetlen ember egyik nagy problémája az, hogy nem tud ezzel mit kezdeni. Mert nagy ellentét ez. Hogy lehet, hogy az Istent szerető emberek, akiket Isten külön is szeret, szenvednek, és Isten szenvedni hagyja őket. A legtöbben nem tudnak ezzel mit kezdeni. Akkor ezek szerint Isten szeretete ellentétben áll a fájdalommal, szenvedéssel. Azok, akik ezt a kérdést felteszik, általában úgy gondolkoznak, hogy a világ emberközpontú. Minden forogjon körülöttünk, bocsánat a kifejezését, még maga Isten is arra figyeljen, hogy nekünk kényelmes és jó életünk legyen. Mennyei atyánk azonban úgy teremtette az egész világot, hogy az nem ember, hanem Isten központú legyen, minden ő rá kell, hogy mutasson, és minden az ő akaratát kell szolgálja, és őt kell dicsőítse. Még a szenvedésnek is. Isten a szenvedést is erre használja fel, magára akarja irányítani a figyelmünket. Miért kell a szenvedést felhasználnia Istennek? Azért, mert gyakran a szelíd és hívó hangnak nincsen hatása. Isten hív bennünket, megszólít csendesen, de az ember nagyon gyakran, a legtöbb esetben ezt nem hallja meg. A sok jót, áldást, amit kapunk, azt általában mindig meg tudjuk magyarázni. Vagy emberektől kapjuk, vagy magunknak köszönhetjük, saját munkánk eredménye, gyümölcse, és az egészből kimarad Isten. Mint hogyha nem tőle jönne minden jó ajándék. És ezért Isten időnként ebből a káboltságunkból felébresszen, a fájdalomhoz nyúl. És a fájdalmon keresztül akar minket megszólítani. Mert ha az ember szenved, ha az embernek fájdalma van, gyakran fordul Istenhez. Még azok is, akik egyébként ezt nem teszik meg. Ahogyan egy angol keresztény író is mondta egykor, a szenvedés Isten szócsöve, amelyen keresztül magához hív minket. Istennek tehát célja van a szenvedéssel, és az ő népének szenvedésével is. Magához akar hívni. A hétköznapi élet missziójában, amit otthonainkban, munkahelyeinken végzünk, nagyon gyakran olyan emberekkel találkozunk, és ilyen az emberek többsége, gyakran mi magunk is, akik nem küzdenek saját bűneikkel. Szenvednek a bűn rabságától, szenvednek a következményétől, de ellene nincs sem erejük küzdeni, gyakran meg be sem ismerik, hogy ez bűn az életükben. És gyakran látjuk azt, hogy miközben az ember így él, gyakran nem figyel oda a társára. Vajon az, amit teszek, amit mondok, azzal fájdalmat okozok-e a másiknak, vagy sem. Egy önmaga körül forgó, többnyire, bocsánat a kifejezését, egoista, beállítottságú társadalomban érthető, hogy a többség a maga javát akarja, és a másikkal nem törődik. Egy ilyen közegben a hívőknek is gyakran kijut a szenvedésből. Ez a szenvedés lehet testi és lelki is. Gyötrődhetünk akár lelkileg úgy is, hogy látjuk, hogy mint veszteg el az emberiség nagy része a bűnben, és nem ismeri megváltó Úrunk kegyelmét és szeretetét. Gyötrődhetünk úgy is, ahogyan Pál apostol Aténba tette, mikor körbejárta a várost, és számtalan bálványszobrot látott, és azt írja az ige, háborgott a lelke, hogy az emberek mennyi mindenhez fordulnak, azt remélve, hogy majd megoldást találnak az életükre, csak éppen az egyetlen élő igaz Istent nem ismerik, aki megváltást és szabadítást tud adni nekik. Meg is alázhatnak minket, hívőket, mert lenézhetnek minket nézeteinkért. A szeretetlenség és kirekesztés matricáját is ránk ragaszthatják, mert bizony nem vagyunk toleránsak mindennel szemben, hanem az Úr igéjéhez akarunk ragaszkodni, a bűnt nem betegségnek, hanem bűnnek nevezzük. A hívőknek sokszor el kell hordozniuk a szenvedést. Azt is, amit saját bűneink okoznak, és azt is, amit másoktól kell elszenvednünk. A kereszthordozásunkhoz hozzátartozik ez, a fájdalom és a szenvedés. A kérdés az, hogy hogyan hordozzuk el ezeket. Isten hogyan akar minket megtartani ezek közepette? És bár minden emberben, így bennünk is természetes ellenkezés van a fájdalommal és szenvedéssel szemben, ez természetes emberi reakció, mégis jó lenne elfogadnunk, hogy ebben a világban még sok megpróbáltatás fog bennünket érni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 22. verse szerint Pál apostol úgy bátorította a tanítványokat, hogy maradjanak meg a hitben, hogy közben figyelmeztette őket, hogy sok háborúság által kell az Isten országába nekünk bemennünk. Nem azt ígéri, hogy kényelmes, fájdalom nélküli út az, ami előttünk áll. Jézus Krisztus maga is azt erősíti meg a János 16-ban, hogy az övéinek, akik benne hisznek és bíznak, e világon nyomorúságuk lesz. Azoknak, akik őszinte hittel meg is vallják a hitüket, és azt szerint is élnek. Nem azok, akik letagadják a hitüket, hanem akik valóban otthon is, a munkahelyen is, és mindenhol hívő módon élnek. Azzal az elképzeléssel tehát fel kell hagynunk nekünk hívőknek, hogy mi mindent könnyen elhordozunk. Mindig mosolyogjunk, mert nem ér bennünket semmi baj vagy fájdalom. Ez nem igei tanítás, testvérek. A szenvedést nem szabad tagadni, hanem nyíltan fel kell vállalnunk, ahogyan azt Pál apostol is megértette. Hogyha megértjük, hogy a fájdalom eszköz Isten kezében, akkor tudjuk következőket az apostollal együtt vallani a 2 Korintus 12.9 szerint, amikor az apostol könyörög, hogy Isten vegye el tőle a szenvedést, ezt a választ kapja, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És amit ezután mond, az döbbenetes, nagyon sokak számára első hallásból botránkoztató, mert könnyen félre lehet érteni. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ezt félre lehetne értelmezni, ha nem tenné oda, hogy Krisztusért, mert gyönyörködni valakinek a fájdalmába, bántalmazásába, ez szörnyű dolog lenne. De azt mondja Pál, hogy amikor én ilyen vagyok, Isten ereje akkor tud a leginkább megmutatkozni rajtam keresztül, akkor tud megszólítani leginkább másokat. És pont ezért Isten használja ezt eszközként, Isten népe ég. A csipkebokor ég, és ezt el kell fogadnunk. Az életünk része a szenvedés. Másodszor azonban meg kell látnunk ennek az értelmét, amelyet Isten a folytatásban jelent ki. Ég, de meg nem emésztetik. Pedig az lenne a legtermészetesebb, nem? A tűz elégeti, megemészti a bokrot. A bűn, a szenvedés összetöri az embert, reménytelenné, megkeseredetté és erőtlenné teszi. Magyar nyelvünk is rendelkezik napjainkban egy új szóval, amely ezt az erőtlenséget, összetörtséget, élettelenséget fejezi ki. A kiégés szava ez. Ma így szoktuk ezt mondani, amikor belső lelki állapotunkra vonatkoztatjuk, úgy érzem legbelül, hogy kiégtem. A sok fájdalom, szenvedés közepette a hívő embernek is ez lenne a sorsa, de Isten népe mégsem ilyen, mert Istennek hatalma van a legnagyobb tűzben is megtartani, életben, épségben megőrizni az övéit, ahogyan a csipkebokorral is tette. A Szentírás nagyon sok hívő embert állít elénk példaképül, akik nagy nyomás, teher, sok szenvedés és fájdalom közepette mégsem törtek össze. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy érzéketlenek voltak, sem azt, hogy nem volt rájuk hatással. És nem is azt, hogy a jellemükbe lett volna valami, ami segített nekik átvészelni a nehezebb időszakukat, hanem azt, hogy hittek Istenben, és a legnagyobb fájdalom és teher közepette is oda tudtak fordulni ahhoz, aki sosem erőtlenedik el, és képes megerősíteni az övéit. Valószínűleg ismerjük jól az Ézsaiás 40:29-et, amely szintén erről beszél. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Nem ezzel van a baj. És azt mondja a próféta, de akik az Úrban bíznak, az erejük megújul, szájra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Miért? Önmaguk miatt nem, hanem mert az Úr az ő erejük, és az Úr az, aki megerősíti őket. Csak néhány példát hadd hozzak fel az igéből ilyen hívő emberekre. Gondoljunk Dávid királyra. Üldözték őt, az életére törtek. Ezt nehéz elképzelnünk, mert valószínűleg velünk ezt nem tették meg. De jogtalanul valaki meg akarna ölni bennünket, valószínűleg azért eléggé ránk nehezedne a dolog. Hamisan megrágalmazták őt hazaárulással. Több gyermeke a halálát kívánta, fellázadtak ellene, és hadsereggel mentek ellene. Felesége lenézte és megvetette őt Isten előtti alázatáért, amikor Jeruzsálembe vitte szövetségládáját. És még sorolhatnánk. Mindezek a dolgok fájdalmasan érintették Dávidot. Nem a közöny érzéktelenségével kezelte ezeket a dolgokat, de nem is adta meg magát előttük, hanem Isten elé vitte fájdalmát, szenvedését, kitárta előtte szívét, elmondta, mi az, amit érez, ami benne van, őtőle kért és remélt erőt, ahogyan azt a zsoltárokban is látjuk. Számtalan zsoltár kezdődik panasszal, és végződik hálaadással. Mert Dávid miközben az Úr elé járult, megtalálta azt, aki képes őt helyreállítani, erőt adni neki. És ezt Isten úgy tette meg nagyon sokszor, hogy nem vette el szenvedésének okát vagy okozóit. Megmaradtak az ellenségei, megmaradt az, ami fájdalmat okozott neki. De mégis Dávid megerősödött az Úrban. Vagy gondoljunk Élés prófétára, aki harcaiban annyira kimerült, hogy Istentől saját halálát kérte és kívánta. És akkor az Úr megerősítette őt, nem egy csodapogács által, hanem a Szentlélek ereje révén. Vagy emlékezzünk Dániel próféta barátaira, akiket szó szerint Isten a tűzben tartott meg, amikor odavetették őket hitvallásukért. Vagy gondoljunk Pál apostolra, akinek számos megaláztatást, jogtalan büntetést, életveszélyes helyzeteket kellett elszenvednie, az Úr mégis megerősítette őt az elegendő kegyelemmel. Mert nem az a lényeg Pálnak, hogy ő magát erősnek lássa, hanem hogy az Úrtól erőt kapva el tudja hordozni saját erőtlenségeit. Égtek, de nem emésztettek meg, mert Isten ereje hatalmasabb mindennél. És ezt leginkább a mi Urunk Jézus Krisztus példája mutatja meg, aki minden bűnünket elhordozta. Nem tudjuk elképzelni azt a nagy fájdalmat és terhet, amit ez neki jelentett. Mi csak a saját bűneinket hordozzuk, nagyon sok tudomásunk sincs, de az is, amikor az ember előtt lelepleződik saját bűne, nagy teherként nehezedik magára. A mi Urunk az ő népének minden tagjának bűnét hordozta, hogy meghaljon azért. És mindemellett még nem is említettük azt, hogy mindenható Istenként lenézett és megvetett volt a porszem emberiség körében. És megölték őt, a porszem teremtményei. Látszólag vereséget szenvedett, győzött a pusztító halál, az erő, mégis feltámadásával megmutatta, hogy őt nem képes elégetni a tűz, mert ő feltámadt, a halált is legyőzve. Nem képes őt fogva tartani. Krisztus feltámadása azonban nem csak példa számunkra, hanem minden isteni erő forrása. Ő érte, és ő általa kaphatjuk meg ezt az erőt. És ez az erő az, ami megmutatkozott az égő csipkebokorban is. Minden ártó, az életet kiontani akaró erő jelenik meg a tűzben, mégis Isten jelenléte révén győz az élet. A bokor ég, de nem emésztetik meg. A csipkebokorban álló alak Krisztus, aki a pusztító tűz közepette képes megtartani az övéit, mivel hogy hatalma van rá, ahogyan azt a feltámadásában megmutatta nekünk. És Isten a népén keresztül, rajtunk keresztül akarja ezt a megtartó, mindenfelett győzedelmeskedő hatalmát és erejét megmutatni másoknak, hogy őt megismerjék és dicsőítsék. A fájdalmat tehát Isten nem azért adja, hogy legyőzzön minket, hanem hogy az ő ereje megmutatkozzék rajtunk erőtlen cserépedényeken keresztül. Úgy, ahogyan a zsidó népen keresztül is megmutatta az ő erejét Egyiptomban. A fára ugyanis hiába próbálta kiirtani Izraelt, tudjuk jól, meg akarta újszülött fiúkat öletni a bábákkal, hiába nyomták el a népet rabszolgahajcsárok, a nép minden emberi logika ellenére mégis egyre több lett, egyre többen lettek, mert Isten megígérte Ábrahámnak, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag, és ez semmilyen emberi gonoszság, ártó szándék nem képes megakadályozni. Isten így akar bennünket is nem kímélni a szenvedéstől, hanem megtartani azok közepette. Pál apostol is ezt értette meg, amikor a 2 Korintus 4:6-ban azt mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkbe hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Abban ugyanis, testvérek, hogy a csipkebokor nem ég el, elsősorban nem magát a bokrot kell meglátni, hanem azt, hogy Isten ott van a lángok közepette. Ott van az övéivel. Ő az, aki éltet, megtart minket, és erőt ad minden helyzetben. Nem csak velünk és mellettünk van, hanem ő maga vállaltak a legnagyobb részt a szenvedésben értünk. Harmadszor az ige üzenete az, hogy az ilyen, a szenvedésekkel, de mégis erővel, hittel, reménységgel teli élet hívogatóvá válik mások számára. Mint az égő csipkebokor, ami nem emésztetett meg, hívogatta Mózest. Hogyan lehetséges ez? Tette fel ő is a kérdést. És a legtöbb ember, ha látja így az életünket, sok fájdalmat, szenvedést, de egyben hitet, reménységet és Istentől kapott erőt, ugyanezt a kérdést teszi fel. Hogyan lehetséges ez? És ekkor éri el Isten terve a célját. Amikor ezek az emberek oda menve meghallják Isten megszólító, önmagát kijelentő szavát. Úgy, ahogy Mózes. Mert nem az a lényeg, testvérek, hogy mások a csipkebokrokat, azaz minket lássanak meg, és minket tartsanak erősnek. Bocsánat a szójátékért, tűzállónak. Hanem Isten csodálatos erejére és kegyelmére kell rámutatnunk, amely megtart minket. Ha hallgatunk fájdalmainkról, szenvedéseinkről, vagy bocsánat a kifejezésért, nagyképűen csak annyit mondunk, hogy mi mindent elviselünk, akkor egyrészt megtagadjuk azt az isteni erőt, amely valójában megőriz minket minden helyzetbe, és önmagunknak tulajdonítjuk azt, ami Istentől jövő ajándék. Mert ha mi nem szólunk erről, mindenki azt hiszi, hogy milyen jellemes és erős ember, mennyi terhet hordoz, és mégis milyen jól tűri. Ha hallgatunk, hogyan mutatunk Istenre, hogy ez nem magamtól van, én ezt az Úrtól kapom. Másrészt pedig, ha nem beszélünk arról, hogy mi megyünk keresztül, akkor az emberek nem fognak rajtunk keresztül meglátni Istent és az ő csodálatos erejét. Nem tulajdoníthatjuk magunknak az erőt, és nem hallgathatunk Istenről. Mert olyanok vagyunk, mint a gadarai megszállott férfi, akit Jézus azzal a feladattal küldött el, hogy eredj haza a tieidhez, jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Ez a mi feladatunk, testvérek. Ez is a misszió egyik útja, amikor a fájdalom közepetteni megtartatásról beszélünk, és teszünk bizonyságot. Nem az egyetlen módja, másként is hív el minket Isten, de ez is az ő útja. És végül hadd mutassak rá arra is, hogy az égő csipke bokorban magunkat is meg kell látnunk, ahogy a Mózesnek is ezt kellett tennie. Nem csak Isten népét általánosan, hanem személyesen az én életemet, akár úgy alkalmazva magam, hogy az én jövőmet. Mi vár rám? Mózes 80 éves volt, amikor mindez vele történt. Mondhatni rá, hogy egy idős ember, egy erőtlen, élete vége felé járó férfi. Manapság valószínűleg azt mondanánk, hát miért nem egy fiatalabbat hív el az Úr, aki azért mégiscsak erősebb. És az Úr mégis Mózeshez fordult, őt hívta el egy emberileg nézve lehetetlen feladatra. És mégis Mózes élete utolsó földi napjáig minden megpróbáltatás, a nép minden lázongása, elégedetlenkedés ellenére is erős maradt. Nem mert ő magába volt erős, hanem Isten ereje mutatkozott meg rajta keresztül. Az 5 Mózes 34.7 külön is hangsúlyozza Mózes halálával kapcsolatban, Mózes pedig 120 esztendős volt, mikor meghalt, nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje. 120 éves emberre, bocsánat a kifejezésért, általában nem azt szoktuk mondani, hogy milyen életerős. Mózesről mégis így beszél az ige, nem fogyatkozott el az ő ereje, a sajátja nem, Istené. Emberfeletti szolgálatra hívta előtt az Úr, hiszen Izrael népének Egyiptomból való kihozatala emberileg lehetetlen volt. És ezért, amikor Isten elhívta őt erre a lehetetlen feladatra, bátorításul a csipkebokorban jelent meg neki. Nem azt ígérte, hogy könnyű lesz a feladatot, amivel Mózes is tisztában volt, hanem hogy közepette meg fogja őt tartani. Mert Isten ott van velünk a tűzben, velünk együtt szenvedett, hogy az ő ereje által megtartson minket. Isten kérdése legyen a mai napon ez hozzánk,
akarsz-e Istenért úgy égni, ha kell szenvedni, hogy ne a teher, ne a fájdalom ellen lázunk, hanem abban reménykedj, hogy Isten ott van veled a tűzben, és megtart téged. Vállaljuk-e a szenvedéseket, terheket azért, hogy erőtlen voltunkon keresztül mások Isten erejét lássák meg, és meghallják az ő hívását, megtérésre felszólító hangját. Hiszel-e Jézus Krisztus hatalmában, erejében, amely képes téged megtartani minden tűz közepette? A szenvedést, amivel Isten megajándékoz minket, vajon el tudjuk-e így fogadni Isten kezéből, vagy mindig csak panaszkodunk érte, és mindig csak a menekülés útját lessük és kérjük? Vagy meglátjuk-e azt, amit Pál apostol Isten kegyelméből, az, hogy amikor én erőtlen vagyok, Isten ereje akkor mutatkozik meg leginkább. Isten erősítsen, bátorítson minket akkor is, amikor ilyen úton vezet bennünket, és adjon bátorságot nekünk, hogy ilyen helyzetekben tudjunk másokat megszólítani, és Isten erejére mutatni. Rámutatni arra, hogy a csipkebokor ég, de meg nem emésztetik, mert az Úr van közepette. Az ige hirdetésre felelve énekeljük testvéreim a 276. dicséret második versét, amely így kezdődik: ha a nehéz időkben elcsügged a szívem. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak beszélsz nekünk a szenvedésről, nem csak ott állsz a szenvedő mellett, hanem magadat is átadtad minden bűnünk büntetésének, elhordoztad minden olyan szenvedést, amely az örökké valóságba várna ránk. És köszönjük, hogy meghaltál egészen, hogy mi nekünk ne kelljen mindent elszenvednünk. Köszönjük ezt a kegyelmet, az ebben megmutatkozó szeretetedet. És köszönjük, Urunk, azt a kijelentést is, amelyet szent igéd úgy fogalmaz meg, hogy ott vagy velünk az égő csipkebokorban, és megtartasz bennünket, vagy ahogyan énekeltük még Isten tisztelet elején, mindig velünk vagy, Urunk, mindig velünk. Add, Urunk, hogy számunkra hadd lehessél te magad az éltető erő minden fájdalom, minden szenvedés közepette. Köszönjük a lehetőséget, hogy bár nem érdemeljük meg, de mégis hozzád fordulhatunk, hozzád jöhetünk, bocsánatért, kegyelemért. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak elmélet, hanem valóság lehet a számunkra, ahogyan azoknak az embereknek is az volt, akikről igédben beszélsz. Köszönjük, hogy Dávidot megőrizted minden üldöztetés, támadás, fájdalom közepette, és mindezt úgy, hogy a fájdalom élete részévé vált, de mégis győzött az élet, amely te tőled jön. Szeretnénk ezt a győzelmet elkérni, és szeretnénk, Urunk, ha olyanok lehetnénk mi is, mint ők, hogy a fájdalommal ne csak úgy jöjjünk hozzád, hogy panaszkodjunk, nem csak a szabadítást keresve és várva, bár azt is megígérted, hogy megadod, hanem úgy, hogy legyen az eszköz a te kezedben, hogy mint erőtlen cserépedényeken keresztül megmutasd a te erődet másoknak. Köszönjük, ha így is használod életünket. Könyörgünk beteg és gyászoló testvéreinkért, akik szívükben nagy fájdalmat hordoznak. Adj, Urunk, erőt, benned való hitet, meglátni azt, te magad vagy a feltámadás és az élet, add, hogy tőled kapjanak vigasztalást. Könyörgünk családjainkért, kicsinyekért, felnőttekért, idősekért egyaránt, add, hogy mindig keressük a te akaratodat, és add, hogy a gyülekezetben lévő testvéri közösség is hadd lehessen támasz mindannyiunk számára. Segíts, Urunk, együtt örülni az örülökkel és sírni a sírókkal. És könyörgünk Magyar Református Egyházunkért is, add, hogy felébredve téged hirdessünk, téged magasztaljon fel minden gyülekezet, és kérünk magyar népünkért, hogy adj ébredést közöttünk, hozzád térést. Könyörgünk népünk vezetőiért, vezesd őket igéddel, erősítsd őket szent lelkeddel. És kérünk, hogy az előttünk álló időszakban is mindenben te hozzád tudjunk fordulni, minden dolgunkat elé tudjuk hozni. Így könyörgünk az előttünk álló hét gyermekevangelizációjáért, hirdetesd igédet a kicsinyeknek, szüleiknek egyaránt, hadd ismerjenek meg téged. Előre kérünk gyülekezeti csendeshetünkért, készítsd elő az igei alkalmakat, beszélgetéseket. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, hogy elkészítetted az időt számunkra. Könyörgünk a presbiter jelölésért és választásért. Te hívd el, Urunk, a te szolgálóidat, és szent lelked által vezess bennünket felismerni, ki az, akit akarsz beállítani a szolgálatba. És könyörgünk, hogy minden dolgunkat rá tudjuk bízni, és hadd tudjunk reménykedni abban, velünk vagy a világ végezetéig minden napon, ahogyan azt ígérted, egészen addig, amíg magad mellé nem veszel bennünket, vagy az ég felhőjén át visszatérsz, ahogy igédben is megígérted. Legyen áldott a te háromszor szent és irgalmas neved. Amen. Személyes imádságunkat vigyük Isten színe elé. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdettem, hogy az imádságban is már volt róla szó, hogy előttünk álló héten, hétfőtől péntekig az utca túloldalán lévő játszótéren a Vasárnapi Iskolai Szövetséggel együtt gyülekezetünk gyermekevangelizációs hétet szervez. Most erről hallgassunk meg egy rövid összefoglalót. Az Úr legyen és maradjon őriző pásztorunk. Az áldás kérése előtt a 273. számú dicséret első és az utolsó 5, azaz 6-tól kezdődő verseit énekeljük. Az első verse így kezdődik. Az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem.
Kérjük Isten áldása. Ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart. Örülte rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Amen.